A világ átalakulása. Katonáskodás megszűnte, európai béketörvényszék, semmi deficit, leszállított adók, szilárd hitel, vámok megszűnte, munka, becsületfogalma, semmi ököljog, a kártyaszenvedély elmúlik, az arisztokrácia fogalma elvész, a világnyelv betűi, a hírlap megelőzi a távirdát, uralkodó kórok elenyésznek. 7 év egy olyan találmány után, minő a repülőgépek rendszere, az egész világot képes volt átalakítani. A legelső hatás az volt, hogy minden nagy államnak le kellett tenni a hadkészülődésről. Ez természetes volt. Minden állam átlátta azt, hogyha ő háborút akar valaki ellen indítani, a megtámadottnak első dolga lesz az otthon részvényes állam szövetségét megvásárolni, és az ellen azután sem hadsereg, sem ágyúk, sem várak, sem páncélos flották nem segítenek. Az államok tehát kényszerítve voltak a kölcsönös lefegyverzésre. Csupán Európában egyszerre 4 millió katona lett hazabocsátva. 4 millió munkáskéz egyszerre visszaadva az iparnak és a földművelésnek. És azokkal együtt 200 000 katonatiszta polgári pályára bocsátva. Férfiak, akik a szorgalom, erő, tehetség és tanulmány óriási tőkéjét fecsérelték eddig az emberölés tudományának terjesztésére, és most egyszerre kényszerítve lettek ugyanezen tehetségeket az élet hasznot hajtó pályáin érvényesíteni. Nem volt többé hiány munkáskézben és szellemi tehetségben. A családi életnek egy nagy akadálya elmúlt. Az uralkodók, kiknek nem volt okuk többé külvédelem végett katonai államot alkotni, kényszerítve lettek népeik szeretetére támaszkodni, tisztelni a törvényeket, becsülni a polgárokat, és nem öltötték fel azon túl egymás katonai egyenruháit, amikor a szomszédba látogatni mentek. Hanem annál inkább iparkodtak valódi, őszinte szövetségben élni egymással. Megszűntek a diplomácia véres kimenetelű cselszövényei. Európa közeledett azon állapothoz, melyet egyetemes államnak, Universal State-nak neveznek. Az országok közötti vitás kérdéseket egy nemzetközi békebíróság intézte el, és annak vitás kérdéseit egy nemzetközi békebíróság intézte el. A fejedelmek éppen úgy alávetették magukat, mint más halandó ember a maga bírájának, hiszen hiányzott már kezükből az ultima ratio regum, az ágyúkanóc. A másik hatás pedig az lett, hogy a hadikészülődés megszüntével 2 milliárdnyi évi kiadás lett kitörülve csak az európai államok büdzséjéből, amibe évenkénti fegyverkezésük került. 2 000 millióval könnyebbült meg az államok évi kiadása, 2 000 millióval kevesebbet pusztított el az örökké éhes moloch a nép verejtékén szerzett falatjaiból. 2 000 millióval kevesebbült évenként az államháztartási deficit, 2 000 millióval több jutott népnevelésre, népboldogításra. Ennek legelőször is az egész pénzügyi világra volt roppant nagy hatása. Az államok nem szivattyúzták ki erőszakosan népeiket, ennél fogva szükséges pénzt megtalálták odaben önnépüknél, nem kellett érte a pénzállamok piacaira menniük, adós leveleiket saját polgáraik bírták, nem uzsorásaik. A munkás kéz és a munkadíj közötti nehéz kérdés veszteni kezdé égető erejét. A munkaadók elég munkaerőt találtak, és a munkatevők elég pénzt, hogy saját vállalkozásukra csoportosulhassanak. Egyik se volt többé a másiknak rabja. Nagy változáson ment át maga a kereskedelem, főként a hitel. A repülőgépek rendszere a közlekedést végtelenül meggyorsítá, és egész a precízióig bizonyossá tette. Ennek az a következése lett, hogy a pénzforgalom maga is éppen olyan arányban meggyorsult. 3 hónapos váltóknak híresen volt többé. 2 hét volt a leghosszabb hitel, amit kereskedő kért és adott, hisz 2 hét alatt 2-szer is eladhatja megrendelt áruját, és örült, ha a pénze nem hevert a zsebében, és ok nélkül nem fizette tőle a kamatot. A vásárlás csaknem egyértelmű volt már a készfizetéssel. Szigorú és gyors eljárású kereskedelmi törvényszékek rászoktattak mindenkit kötelezettségei pontos és gyors teljesítésére. Komoly és nemes jellemű nemzetek a kereskedelmi pályát kultiválni kezdték, és bizonyos addig hiányzó noblest honosítottak meg benne. A légjárók rendszere által a védvámok és mindenféle vámok rendszere is halomra omlott. A légjárót nem lehetett megvámolni. Azt a duanérek el nem foghaták. Az otthon állam azonban nem űzött légjáróival csempészetet, hanem amely állam szerződésre lépett vele, hogy gépeivel leszállhat benne, és raktárakat nyithat be és kivitelre, azzal megegyezett akként, hogy ami legnagyobb tiszta jövedelme volt addig az államnak a vámbevételekből, azt évi bérletül fogja neki fizetni. Ezzel éppen csak a vámőrök és dugárusok életmódját fordította meg, azokat is kényszerítve ezentúl tisztességes munka után élni. Tisztességes munka után megélhetni, hiszen ez a gordiuszi csomó vezérfonala. Amidőn becsületes úton könnyebben és biztosabban lehet vagyont szerezni, mint lopás által, elfogynak a tolvajok, és amidőn a nők számára felszabadul a munkatér, elfogynak a hetérák. A rendőrség nem talál majd őrizni valót. Minden ember maga féltékeny a kenyértermő becsületére. A becsületrőli fogalmak is megváltoztak. Elég becsületesnek lenni, de nem elég becsületesnek mondhatni. A törvény megtorol minden sértést, és amit a törvény meg nem torolhat, azért a társadalom a sértőt ítéli el, nem a megsértettet, mint jelenkorunkban. Ennél fogva párbajt sem vívnak többé, és ökle erejével nem bizonyítja többé senki se igazságát, se szerelmét. A népek gyorsan és közelből ismerkednek meg. Felfogják egymás jó tulajdonait, és igyekeznek egymástól tanulni. Felfedezik azokban, akiket addig gyűlöltek a szépet, a jót, az idegen országok gazdagságát, az idegen kedély költészetét, és kezdik megismerni az együttélés titkos varázsát. Amint a művelt világ látköre, a föld minden zugára kiterjed, amint a találmányok folyvást új eredményeket hoznak elő, amint a néppusztító hadjáratok óriási történetét helyettesíteni kezdi a társadalmi élet nyüzsgő mozaik képe, mely szakadatlan változatban sürg for a napi események hírtömegében, azzal lassanként elenyészik az emberiségnek egyik leggonoszabb kísértete, az utolsó démon, az unalom. A 20. század közepén túl nem unhatják többé magukat az emberek. A napnak minden óráját elfoglalja valami esemény, amely a szellemnek új izgalmat ad. Az emberek nem kártyáznak többé. Mulatságból lehetetlen, ha minden negyed órában azzal zavarják fel, hogy hallotta, de már mi történt a múlt óra óta. Pénzszerzési vágyból megint nem, hisz akinek annyi esze van, hogy a visztet meg tudja érteni, az egy kirándulással az aerodromon, kajütjében többet és biztosabban nyerhet, mintha a trikkeket számlálja és izzad hozzá. A kártyaszenvedély lelohasztására egy találmány különös hatással volt. Ez azon mnemotechnikai szemfényvesztésen alapult, melyet a prestidigitatőrök Claire Voyance cím alatt mutogattak. Tudva van ennek a titka. A kérdező az első kimondott szó három betűjével jelzi a bekötött szemű kérdezetnek az elrejtett tárgyat, és annak csak egy előre betanult sémát kell jól fejében tartani, hogy kitalálja a kérdésből a tárgy színét, nevét, alakját. Valaki egy tankönyvet írt aztán arról, hogy két összetanult ember olyan jelentéktelen szavakkal, amik figyelmet nem költenek, olyan kéz és arc mozdulatokkal, amik fel nem ötlők, a vele egyetértőnek minden kártyát jelezhet, ami az ő kezében van. Úgyhogy két ilyen összetanult játszó ellenében a harmadik és negyedik okvetlen zsákmányul esik. Ezt a könyvet eleinte üldözni kezdte a rendőrség, mint útmutató eszközt a rablásra. Míg egyszer egy kultuszminiszternek az a jó gondolatja támadt, hogy beviszi ő ezt a könyvet a felsőbb tanintézetekbe, mint köteles tantárgyat, hadd tanulja meg minden művelt ember, hogyan kell a kártyán biztosan csalni. És ez bámulatosan sikerült. Amint minden emberrel közölve lett a titok, hogyan kell hamisan játszani, a kártya elvesztette az ingerét. Játszottak vele még tréfa mulatozás véget, ahogy szokás bűvészi produkciókat, társas mulatságokat kellemes időtöltésül rendezni, de olyan bolond nem akadt többé, aki kommersz játékot pénzbe játszik, amikor jól tudja, hogy minden ember érti a hamis játék fogásait, akademice, ő maga is. A hazárd játéknak pedig egy igen egyszerű intézkedéssel rontották meg a gyökereit. Ha a vesztes fél bepanaszolta a nyertest, vissza kellett neki fizetni az elnyert összeget. Így aztán egészen rossz üzlet lett a kártyajátékból. Az újkor gyors közlekedési eszközei az arisztokratikus fogalmakat is a képtelenségek közé vezették. Otthon a maga auliában a kirgiz főnök is arisztokrata. És addig nem ereszti be a jövevényt bűzös sátorába, amíg ki nem kérdezte, hogy el tud-e 7 őst számlálni. Hanem aztán, ha összejön az orosz bolyárral, azzal szemben alázatos szolga. Az orosz bolyár meg a francia herceg előtt süllyed le barbárra. A francia újdonsült nemest az angol milord megint csak parvenűnek tartja. Valamennyien elhomályosulnak a nagyszámú, felséges és fenséges uralkodó és uralkodhatnám fejedelmi ivadékokkal szemben, akik úgy elszaporodtak már, mint a burgonya. És mind együtt azokkal nem érdemesek a bocskorszíját megoldani. A Mahomet családjából származott rongyos török dervisnek, ki előtt ők csak gyaurt szenkek, és aztán dervisestül együtt nevetséges bohócok a kínai mandarin szemében, ráadásul a mandarinnal tisztátalan állatok a büszke bráminra nézve. S végül aztán a bojár, vikomt, milord, herceg, fejedelem, dervis, mandarin és brámin nem más, a legbüszkébb jenkik no-noting tábláján, mint portéka. Mennyit nyom? Az a kérdés. Nagyot köp rá, és letörli vele. A gyorsan keveredő népek kényszerítve voltak rá, hogy büszkeségeiket otthon hagyják. Nem a nyaktiló írtja ki az arisztokráciát, hanem a közöny. Elmúlik észrevétlenül.